interjú Erdő Péter bíborossal az emberiséget ért antropológiai kihívásokról szóló vatikáni konferenciáról.
Az emberiséget fenyegető antropológiai kihívások címmel konferencia folyik most a Vatikánban, a Kultúra Pápai Tanácsa szervezésében, és ennek a plenáris ülésnek része bíboros úr is. Milyen kihívások fogalmazódnak ott meg a konferencián?
Nagy számú világi tudóst hallgattunk meg, és hallgatunk meg ezekben a napokban, és az előadásaik tartalmáról nyelvi csoportokban folytatunk további megbeszéléseket, aztán ezeket mindig összesítjük, és a plénum előtt is újra összefoglaljuk. Elsősorban genetikai kérdésekről van szó. Jelenleg a genetika tudománya és az alkalmazott genetika olyan ütemben fejlődik, hogy a vele kapcsolatos etikai problémákkal nem győzik követni az új és új lehetőségeket. És az a frusztráció jelenik meg a etikailag a témával foglalkozók körében, hogy egyszerűen mire megfogalmaznak egy értékelést, azigra a szakma már rég túl van a problémán is, és más problémák merülnek föl. Na most ezzel együtt azért a lehetőségeknek a perspektívája az, ami igazán a kihívás jelenti, ahogy az összejövetelt címe is sugallja. Tudnilik, már nem csak arról van szó, hogy bizonyos betegségeknek esetleg a megelőzését vagy gyógyítását genetikai beavatkozásokkal el lehet érni, hanem az a vágy, az a törekvés, az a gazdasági érdek is megnyilvánul, hogy az embert, az egészséges embert is különleges képességekhez, felfokozott képességekhez juttassák. És itt már nem arról van szó, hogy vegyszerekkel doppingolnak, mint a sportolók esetében, hanem arról, hogy genetikai vagy akár biológiai beavatkozásokkal, esetleg mesterséges szerveket, biológiailag kapcsolt elektronikus és más eszközöket is beépíteni az emberbe, hogy felfokozzák a képességeit.
A vallások, az egyházak képviselőin túl, kiket érint ez aggodalommal, meg felelősséggel, morális szempontból?
Kezdjük mindjárt azon a témán, hogy a digitális társadalom, a kommunikáció új formái ma már életmódot befolyásolnak, és bizony elterjedt az a fajta életstílus, hogy nem elvonatkoztatok a tapasztalataimból, azt megfogalmazom, problémákat vetek föl, és ezt logikai érveléssel megoldom, hanem az engem érő audiovizuális és egyéb ingerekre reagálok. Erre nagyon jó az interaktív internetes programoknak egy nagy része, és sokan már az életük nagy részét ezekben az összefüggésekben töltik. Ez a fajta reakció, ez megkerüli az elvonatkoztatást, a logikus gondolkodást, és nagyon sok más, rendkívül magasrendű emberi funkciót. Tehát fölmerül az a kérdés, nem csak ennek a kapcsán, hanem a biológia kapcsán is, hogy hol a különbség ember és állat között. És vannak olyan tendenciák, ideológiai jellegű tendenciák, amelyek pont ezt a különbséget kívánják nagyon relatívvá tenni, illetőleg áthidalni, vagy akár tagadni is. Természetesen ezek fogalmi kérdések, a filozófiát érintő kérdések már, épp úgy, mint az egészség fogalma. Tehát miközben állandóan terapeutikus beavatkozásokról is beszélnek, közben ma már egyáltalán nem tudják meg, hogy mi az egészség. A WHO-nak ugye a 40-es évek végén megfogalmazott definíciója alapján, aki a társadalmi hatások miatt kellemetlenül érzi magát, az is betegnek számít. Hát most ilyen ember viszont nagyon sok van, de innentől kezdve az egészség a szinonimája a tökéletes boldogságnak. Ugyanakkor viszont azt civil tudósok is hangsúlyozzák, hogy az emberi lény az nem egészségre született, hanem életre született. Arra van tervezve, arra van teremtve azon.
Aminek része a betegség is.
Akár a betegség is, persze. Aztán az öregedés problémája, az öregedést, mint betegséget beállítani, annak a reális illúziója, hogy a halált valamiképpen megkerüljék. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések, mert a mesterséges intelligencia segítségével akár fölmerül nem nagyon távoli lehetőségként a teljes emberi agytartalomnak a szkennelése, tárolása, akár működtetése az embertől független rendszerben. Innentől kezdve az élet és a halál, hogy mi az a része az embernek, amelyiken múlik, hogy még azonos-e önmagával. Mely végtagokat lehet kicserélni, vagy mely részeit az emberi testnek, Ezen is rendkívül komoly tépelődés folyik, hiszen a lehetőségek egyre növekszenek, egyre reálisabb az, hogy akár még az embernek a fejét is ki lehessen cserélni, ugye tudjuk, az emlős állatokon hajtottak már végre ilyen. De ennél is erőteljesebb kérdés ez, hogy az agytartalomnak a exportálása külső hordozóra is működhet. Tehát ezek már azok a kérdések, amik valóban a filozófia területére tartoznak, miközben a filozófiai tudatosság egyre gyöngül, tehát a gyönge gondolkodás terjed, és nincs is persze olyan filozófiai rendszer, amely az emberiség széles köreiben elfogadott lenne. Tehát ahány rendszer, ahány divat, annyi vélemény és elképzelés, de ez alapján azt sem lehet meghatározni, hogy mi a közjó. Például, ugye, pedig az egészségügynek is, vagy a tudományos eredmények felhasználásának etikailag nézve a közjóhoz kellene igazodnia. De ha nem tudjuk meghatározni, mi az egészség, ha nem tudjuk meghatározni, hogy meddig emer az ember, ha nem tudjuk meghatározni, hogy mi a közjó, akkor azok a vonatkozási pontok is, amik az etikai eligazodást segítenék, bizonytalanná válnak. Tehát ilyen perspektívákat vetettek fel ezek az előadások, és az látszik, hogy ugyanakkor az egész természettudományos fejlődés egy kicsi a varázslóinasnak az állapotához hasonlít, tehát új és új lehetőségeket szabadítunk föl, anélkül, hogy ezeket valóban kormányozni, gondozni, vezetni tudnánk. De az emberi természet mégiscsak olyan, bármennyire is vonakodunk annak a meghatározásától, hogy mit tartalmaz, amelyik bizony érdeklődik, kíváncsi. Tehát ami természettudományosan lehetséges, azt ki is próbálja. Ezt a történelem is bizonyítja, ilyen szempontból nagyon hasznos a humántudományok és a természettudományok párbeszéde, mert a múlt és a jövő lehetőségei között kapcsolatot teremt. És való igaz az, hogy tudatában vagyunk annak, hogy pusztán természettudományos síkon is a döntéseinknek, a felfedezéseinknek, a technológiáinknak a hatását teljesen fölmérni nem tudjuk. Nagyon szép dolog az, hogy az emberi szervezet működéséről egyre többet tudunk, de például azt is tudjuk, hogy nem ám csak a genetika működik ebben, hanem a genetikai körülményeknek az összjátéka is, és annak a módját, arányát, mértékét pontosan még nem tudják kifejezni. Tehát a beavatkozásoknak előre nem látható hatásai is vannak. Például a Down-kor megelőzésével kapcsolatos és egyéb beavatkozások. De hát kiderül az, hogy lehet olyan beavatkozást végezni genetikailag, ami esetleg a Down-kortól mentesít, de közben megtízszerezi a rák és megkilencszerezi a cukorbetegség valószínűségét. Tehát rendkívül komoly alternatívák vannak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az emberi szervezetben rengeteg mikroorganizmus van. Átlag ember szervezetéből 2 kilót tesznek ki a mikroorganizmusok, akiknek vagy amelyeknek a hatását az emberi test működésére egész pontossággal persze nem tudjuk. Úgyhogy beavatkozunk egy összefüggés rendszerbe, úgyhogy a pontos hatásokat nem tudjuk. De igaz ez egyébként a külvilág vonatkozásában is. Ha viszont ez így van, akkor nagyon valószínű, hogy úgy járunk ezzel a tudás mennyiséggel is, ahogy jártunk a korábbi felismerésekkel, mondjuk a kőszénnek a kibányászásával és elégetésével, ami eleinte ideális dolognak tűnt, mert nem kellett annyi erdőt kivágni. Később azonban kiderült, hogy a környezetszennyezésnek az egyik fő forrása, és a légszennyezésnek ugye a legnagyobb veszedelme. Ugyanígy volt ez a kőolajjal is, tehát az emberiség az tapogatózva halad előre, és bizony az új lehetőségeket általában nem nagyon jól használja, nem méri föl az összes hatásokat, de talán ez nem is lehetséges, hiszen nem vagyunk mindentudók.
Köszönöm a beszélgetést és a beszámolót.
Erdő Péter bíborossal Peter Vértesaljai László készítette az interjút.